Kedves hallgatom! Napjainkban halljuk, hogy bizonyos helyeken ébredések történnek. Nem gondolom, hogy mindent ébredésnek lehet nevezni. Igenis úgy vélem, hogy egyes helyeken látjuk Isten lelkének nagy munkáját. Ahol Isten igéjét prédikálják és tanítják, ott megnyilvánul Isten lelkének hatalma, de nem tapasztalunk ébredést. Ehelyett azt látjuk, hogy az egyház nagyon tétlen Isten igéjének a hirdetésében, az emberek Krisztushoz vezetésében és abban, hogy építsék őket a hitükben. Amikor egyházról beszélek, akkor ezt értem rajta, minnyájunkat, akik hívők vagyunk, tekintet nélkül arra, hogy melyik csoporthoz vagy milyen helyi gyülekezethez tartozunk. Valaki ezt a kis idézetet küldte nekem, miután azt hallotta tőlem, hogy nagyon sok egyháztag van, aki egyáltalán nem hívő. Itt a hozzám küldött szöveg. Az egyháztagok, vagy oszlopok, vagy hernyók. Az oszlopok tartják a templomot, a hernyók ki és becsúsznak, másznak. Ez nagyon is így van. Ez a mi korunk problémája. Túl sok hernyónk van, és nem elég oszlopunk a gyülekezet fenntartására. Jónás bement Ninive városába, és az egész város Istenhez fordult. Ez olyas valami, ami még sohasem történt azelőtt. Bizonyára Noé nem élt át ilyesmit, de Jónás igen. Isten mit fog most tenni azzal a várossal, amely megtért hozzá? A király maga teszi fel ezt a kérdést. Ki tudja? Talán felénk fordul és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Jónás könyve, 3. rész, 9. és 10. vers. Valószínűleg most érkeztünk el a legerősebb kijelentéshez a Szentírásban, Istennel kapcsolatban. Mit jelent az, amikor az írásban olvassuk, hogy megbánta Isten? Vajon Isten tényleg megbán valamit? A megbánást mind az Ó, mind az Új Szövetség használja, főként az értelem megváltoztatásának leírására. A Szeptuagintában, az Ószövetség görög fordításában a metanoeszen kifejezés jelentése értelemváltozás. Ez a kérdés merül föl. Vajon Isten megváltoztatja döntését? Isten egyik tulajdonsága a változhatatlanság, ami azt jelenti, hogy nincs mit megbánnia. Nincs ok arra, hogy Isten véleményt változtasson. Kezdettől fogva ismeri a véget. Amikor ma reggel egy lap kikerült a nyomdából, semmi újat nem mondott Istennek. Isten már mindent tudott a politikusokról, az egyetemekről, semmi újat nem kellett megismernie. Isten kezdettől ismeri a véget, és nincs ok rá, hogy véleményt változtasson. Ő véghez viszi azt a programját, amelyet már a kezdet kezdetén eldöntött, és egyszerűen csak követi a programját. Ezért Isten nem változik. De a Szentírás azt mondja, hogy Isten megbánta, amit tervezett. Figyelj nagyon gondosan! Isten igéjében vannak olyan kifejezések, amelyeket antropomorf kifejezéseknek nevezünk. Vagyis bizonyos emberi vonásokkal írják le Istent. A Bibliában bizonyos emberi, fizikai és pszichológiai vonásokat tulajdonítanak Istennek. Először is figyeljünk meg néhány emberi, fizikai tulajdonságot, amit Istenre is vonatkoztatnak. A Szentírásban azt olvassuk, hogy mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övé. Krónikák 2. könyve, 16. rész, 9. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Istennek olyan szeme van, mint nekünk? Ha igen, akkor vajon kék, barna vagy szürke az Isten szeme? Isten lélek, és neki nincs olyan szeme, mint az embereknek. Az Úr tudta, hogy nekünk nehéz lesz majd ezt megérteni, ezért kijelentette. Az Úr szemei áttekintik az egész földet. Most már meg tudom érteni, ez azt jelenti, hogy Isten mindent lát. Ez antropomorf kifejezés, és Istennek olyan tulajdonságot ad, amely az emberekre vonatkozik, hogy megérthessük őt. A Biblia beszél az Úr karjáról és kezéről is. Ez megint segít megértésünkben. De aki az én kezemet és karomat teremtette, annak nincs ilyen keze és karja, mert Isten lélek. De a Biblia ezt mondja. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. 19. Zsoltár, 2. vers. Ez valóban kézi munkát jelent. John Wesley így fejezte ki. Isten teremtette az egeket és a földet, és még csak nem is csinált főpróbát. A kézi munka olyan, mint a varrás vagy a hímzés. Nem igényel nagy izommunkát. Nem kell leülni és 6 hónapig gyakorolni, mielőtt valaki kötni tudna. Isten teremtette a mennyet és a földet, ez volt az ő kézi munkája. Amikor azonban az isteni megváltásról és üdvösségéről beszélünk, akkor Ézsaiásnál ezt olvassuk. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Ézsaiás könyve, 53. rész, 1. vers. Most már értem azt, amit ezelőtt nem értettem. Istennek többe került és nehezebb volt az ember megváltása, mint a világ mindenség teremtése. Ezek antropomorf kifejezések, és az ember fizikai tulajdonságait vonatkoztatják Istenre, hogy megértsük azt, amit másként nem tudnánk fölfogni. A Szentírás bizonyos pszichológiai, emberi tulajdonságokat tulajdonít Istennek. Például beszél az Úr haragjáról. Vajon Isten haragra lobban? Bizonyára igen. Ő haragszik a gonoszokra minden nap. Isten haragra gyúl, de haragja nem olyan, mint a miénk. Mi is megharagszunk, amikor tudomásunkra jut, hogy valaki rosszat mondott rólunk, de Istent ez egyáltalán nem zavarja. Az ő haragja félelmetes vagy lángoló, és haragja a gonoszság és a bűn ellen irányul. A Szentírás elmondja, hogy Isten szeret, és ez az a tulajdonsága, amit meg tudok érteni. Lényegében Rút kis könyvében Isten nagyon is földi kapcsolatban mutatkozik be. Egy férfinak egy nő iránti szerelmében. Ez a kapcsolat az ő szeretetét ábrázolja előttünk. A Biblia az egyházat Krisztus menyasszonyának nevezi. Ez elmond valamit Isten szeretetéről. Isten szeret téged, és nem akadályozhatod meg, hogy szeressen. Itt Jónás könyvében egy másik példával találkozunk. Isten bánkódik. Megváltoztatja döntését, és ez történik velem kapcsolatban is. Amikor megtérek, megváltoztatom a gondolkodásomat. Valamit helytelenül tettem, és most már látom, hogy tévedtem. Elfordulok a bűntől, és oda megyek Istenhez. Bocsánatot kérek tőle, odaállok Isten oldalára. Bűneink megvallásakor megegyezünk Istennel abban, amit a bűnünkről mond. De vajon van-e Istennek megbánnivalója? Vajon megváltoztatja-e gondolkodását? Vajon mond-e ilyet? Ó, itt tévedtem. Nem kellene elpusztítanom Ninivét. Nem. Látnunk kell, hogy Ninivének kétféle választási lehetősége volt, amikor Jónás bement a városba, és átadta az ítélet üzenetét. Elutasíthatták Isten szavát, figyelmen kívül hagyhatták, elhanyagolhatták, és ha így tettek volna, akkor elpusztultak volna, Isten sohasem változtatta volna meg döntését. Vagy elfogadhatták Isten üzenetét, odafordulhattak Istenhez, és Isten megszabadította és megváltotta őket. Isten változhatatlan. Nem gondol meg semmit, hogy másként döntsön. Amikor szavát elutasítjuk, amikor elfordulunk tőle, akkor elveszünk. De ha odafordulunk hozzá, mindig megvált minket, tekintet nélkül arra, hogy kik vagyunk. Ezért kiváltozott meg. Vajon Isten? Nem. Pedig úgy tűnt, mintha ő változott volna meg. Jónás ezt mondta. Még 40 nap, és ez a város el fog pusztulni. Isten pusztítja el. De Isten nem pusztította el Ninivét. Isten mégsem szegte meg szavát. Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A városnak két esélye volt. Ha nem fogadták volna el Isten szabát, akkor elpusztultak volna. De elfogadták Isten üzenetét, hittek Istennek, és elfordultak gonoszságuktól. Isten nem változott meg. Ő mindig megváltja az embereket, amikor hozzátérnek. Jól lehet úgy tűnt, mintha Isten változott volna meg, valójában Ninive városa változott meg, és ez óriási különbség ezen a világon. Ez a negyedik fejezet olyan, mintha függelék lenne Jónás könyvében. A harmadik fejezet végén a próféta eleget tesz küldetésének. Amint tudod, e könyv mindegyik fejezetét menetrendhez hasonlóan alakítottam át. Az első fejezetben Jónás elutazott Izrael északi királyságából, valószínűleg Gát-Héferből, a szülővárosából. Célállomása Ninive volt, és három fejezetbe került, míg végre odaért. De elvégezte küldetését, és az egész város Istenhez fordult. Úgy tűnnék, mintha a könyvnek itt véget kellene érnie. De a probléma többé nem Ninivével van, hanem Jónással. Jónás problémás gyermek. Istennek sokkal több baja van a visszaeső prófétával, Jónással, mint a brutális, kegyetlen és pogány bűnösök egész városával. Ha abban a kiváltságban részesültem volna, hogy nekem kellett volna Ninivébe vinnem Isten üzenetét, és láttam volna azt az eredményt, amit Jónás látott, azt hiszem, hogy elmentem volna a postaközpontba, és táviratoztam volna szülővárosomba. Kívántam volna elmondani az embereknek azt, ami történt, és kértem volna őket, hogy dicsérjék Istent, és köszönjék meg, amit elvégzett. Örvendeztem volna ennek, de mivel itt vagyok, és egészen más körülmények közt élek, ezért gondolkodom másként, mint Jónás. Ha Jónás cipőjében jártam volna, ha Jónással együtt a halba kerültem volna, akkor talán én is ugyanúgy éreztem volna, mint ő. De az ő hangulata teljesen hihetetlennek tűnik. Lényegében nincs bajom a hallal, de sok problémám van Jónással. A kezdet kezdetén Isten elküldte egy bizonyos irányba, és ő az ellenkező irányt választotta. Nem értem ezt, amíg közelebbről meg nem vizsgálom a saját szívemet, és nem látom, hogy én is sokszor helytelen irányba indultam el, amikor nagyon világos volt, hogy Isten merre akart küldeni. Én is az ellenkező irányba tartottam. Jónásnak most új célállomása van. Eltávozik Ninivéből, és örül, hogy kikerülhet a városból. Célállomása most már az árnyékot tartó bokor, vagy ahogy elképzeljük, egy kis pálmaliget a városon kívül. Jónás kiment a városból, és olyan helyet talált, ahol leállhatott egy kis időre. Amint távozik Ninivéből, a célállomása egy kis csöndes hely a városon kívül, és Isten szívéhez érkezik. Nem tudnék jobb helyet senkinek elképzelni annál, mint Isten szívét, és a próféta most éppen odaérkezik. Isten keresi Jónást, hogy meggyőzze őt a saját szemléletéről. Ez a fejezet bemutatja nekünk azt a tényt, hogy Isten sohasem avatkozik be az akaratunkba. nem kényszerít ránk semmilyen kérdés sem, mert szabad akaratunk van. Isten ténylegesen áthatolt az égen és a poklon, és a kereszt útján hozzád érkezve kopogtat szíved ajtaján. Nem megy tovább az ajtónál, mert várja annak megnyitását, és az belülről kell kinyitnod. Sohasem töri be szíved ajtaját. Sohasem kényszeríti rád magát. Sohasem érkezik hívatlanul. Isten most egy visszaeső prófétával foglalkozik, akinek elég erős az önakarata, és aki gyűlöli Ninivét. Ő próbálja meggyőzni Jónást a saját nézetéről. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Jónás könyve, 4. rész, 1. vers. Ez egyszerűen egyáltalán nem tetszett Jónásnak. Nagyon rosszul esett neki az, amit tapasztalt. Nem csak enyhén haragudott, hanem nagyon nagy haragra lobbant. Miért haragudott? Azért, mert Ninive Istenhez fordult, ez nem tetszett neki. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Jónás könyve, 4. rész, 2. vers. Így imádkozott az Úrhoz. Legutóbb Jónás akkor imádkozott, amikor a hal bensejében volt. Itt Ninivén kívül imádkozik, ahol letáborozott egy kis árnyékos helyen, és amint az árnyékban pihen, imádkozik. Nagyon boldogtalan. Valójában szerencsétlennek tekinti magát. Tehát most úgy érzed, hogy nem voltam pontos a bevezetésben, amikor azt mondtam, hogy Jónás gyűlöletet és keserűséget hordozott szívében a niniveiekkel szemben, és hogy erre nézve valószínűleg megvolt az oka, és emiatt nem akart Ninivébe menni. De figyelj csak ide, mit mond. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Évekkel ezelőtt hallottam egy liberális előadót a Vanderbilt University-n, aki azt mondta, hogy Jónás problémája az volt, hogy nem ismerte Istent. Nem szeretem így kifejezni, de a probléma az előadóval volt, mégpedig az, hogy nem ismerte Jónás könyvét. Itt nagyon világos, hogy Jónás igenis ismerte Istent. Nagyon jól ismerte őt. Valószínűleg jobban, mint amennyire az előadó ismerte Istent. Jónás ezt mondta Istennek. Tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. És tudtam, hogy bár azt mondtad, hogy elpusztul Ninive 40 napon belül, ha Ninive megtér hozzád, akkor megmented őket, mert te mindig így cselekszel. Jónás ismerte Istent, és ebben az ismeretében mondta, gyűlölöm a niniveieket. Nem akarom, hogy megtérjenek. Azt akarom, hogy Isten ítélje meg őket. Tehát Ninivével ellentétes irányba indult el. Jónás ezt mondta, ha azok a niniveiek Istenhez fordulnak, akkor Isten megmenti őket. Aztán nem lehet a niniveiekre számítani, még összefognak a jóra. Esetleg azt mondják, hogy Istenhez fordulnak. Jónásnak tudnia kellett volna, hogy Isten ismeri az emberi szíveket, és tudja, hogy igazán megtér-e valaki vagy nem. De Jónás tudta, hogy milyen kegyelmes, jóságos és irgalmas az Isten. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy én is élvezem irgalmadat. Segíts, hogy mindig erre építve hirdessem az evangéliumot, hogy mások is hozzád térjenek és üdvözüljenek. az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.